Én is szeretettel köszöntöm a testvéreket. Köszönöm. Ahogy már hallottuk, ennek az ige szolgálatnak a címe az Úr imádság következő kérése. A Máté 6.11-ben így olvassuk: ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Azért hozzáteszem, Lukácsnál a Mi Atyánkot megelőző egy mondat, az egyik tanítvány kérése, hogy Uram, taníts minket imádkozni, és így folytatódik: ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk naponként. Mindkét változatban az Úr Jézus tanít, tanítja az övéit, a tanítványokat. Bocsánat. Lukácsnál az egyik tanítvány kérésére tanítja a Mi Atyánkot. Mert a tanítvány azt tudja, amit a mesterétől megtanul. Mi is folyamatosan szoktuk őt kérni, hogy Uram, taníts! Taníts szeretni, mert nem tudok. Taníts megbocsátani, mert nem megy. Taníts a te utadon járni, mert nálad nélkül járni sem tudok, ahogy azt az egyik énekünkben énekeljük. De taníts imádkozni. Nem furcsa a tanítvány kérése? Hát mi tudunk imádkozni. Tele vagyunk kérésekkel, vég nélkül soroljuk, ami a szívünket nyomja. Mert tudjuk, megtapasztaltuk, hogy ő ad. Nem azért, mert nekünk bármi is kijár, hanem mert az ő lényéből fakad, hogy gondoskodik. Az ő szeretetéből az következik, hogy ad. Ez az ő jellemvonása. Ha végig gondoljuk csak a mai napunkat, mennyi mindent adott már. Mert a szeretet jellemzője, hogy megnyilvánul, látszik, jelei vannak. Mert a mi gyenge szeretetünkből is az következik, hogy késztetést érzünk arra, hogy nyújtsunk, gondoskodjunk, adjunk. Mennyivel inkább következik ez az Isten szeretetéből? És milyen kérdésekkel szoktunk az Úrhoz menni, amiknek a megszerzése, bebiztosítása felette áll a mi lehetőségeinknek, amit csak ő adhat meg, amire mi képesek vagyunk, azt ritkán szoktuk kérni. A Mi Atyánk eddigi kérései felfele irányuló kérések voltak, az Úrra vonatkoztak. A mennyei dimenzió után a következő kérések emberközpontú kérések, ami testi és lelki jólétünkről szólnak. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, vagy naponként, erre majd egy kicsit kitérünk, bocsásd meg a mi vétkeinket, és ne vigy minket kísértésbe. De miért épp ezekre tanít Jézus? Ezek volnának életünk legfontosabb kérdései? Igen, ezek életbe vágó egzisztenciális kérdések. A fizikai és lelki életünk legfontosabb kérdései. A kenyér kérdés és a bűn kérdés, élet-halál kérdés. Ha van kenyér, akkor van élet. Ha van szabadítás, akkor élünk. Ha nincs, akkor meghalunk. A kenyér kérdést és a bűn kérdést csak Isten oldhatja meg. De nem kaszálok bele a következő előadásba. Most a kenyér kérdésről lesz szó. A kenyér a legfontosabb táplálékunk, ami naponta többször kerül az asztalunkra. Ez a kérés nem spirituális kérés, nem a lelki táplálékunkra utal, hanem nagyon is gyakorlati kérés. Itt a konkrét, megehető kenyérről van szó. Azzal, hogy ezt Jézus az úri imádság részévé teszi, kifejezte azt, hogy neki nem csak a lelkiekre van gondja, hanem minden szükségletünkre. Minden csodatételével a testi nyomorúságban, az ínségben levőkön segített. A legtöbbször említett csodája az 5000 ember megvendégelése. De miért biztatja Jézus a tanítványokat, hogy így imádkozzanak? Mert mindig izgalmas kérdés volt, hogy lesz-e kenyér. Kánaán földjén sem volt ritka, hogy az aszály miatt éhínség támadt. Népcsoportok jöttek, mentek, mikor, hol volt kedvezőbb a helyzet. A természeti ember még jobban ki volt szolgáltatva a körülményeknek. Nem volt természetes, hogy van kenyér. A mindennapi kenyér a mindennapi betevőt jelentette, ami az életben maradáshoz elég. Ma már százféle kenyér közül választhatunk, és minden aluljáróban legalább egy látványpékség van. A kenyér szó azonban ezeken túl a megélhetéshez szükséges javak összességét is jelenti. Luther a Kiskápéban szépen az összefoglalja, hogy mi a mindennapi kenyér. Mindaz, ami a test és élet fenntartására kell, mint például étel, ital, ruházat, lábbeli, ház, gazdaság, szántóföld, barom, pénz, anyagi javak, derékházastárs, derékgyermekek, becsületes háznép, tisztességes és hűséges felsőbbség, jó kormányzat, jó időjárás, béke, egészség, közrend, becsület, jó barátok, megbízható szomszédok és ezekhez hasonlók. Vagyis minden, ami a mi fogalmaink szerint a normális élethez tartozik. Ebből kitűnik, hogy életünk minden részlete fontos Jézusnak. A fizikai körülményeink sem hagyják őt hidegen. Ő mindent átérez, hisz amikor emberi testet öltött, emberi szükségletei voltak. Ebben is hasonlóvá lett hozzánk. Ezért bátorítja a tanítványait, hogy ezzel a kéréssel is az Atyához forduljanak, mert a kenyeret ő adja meg. Az ő hit ember persze azt mondja, hogy én gürcölök vért verítékezve, mi köze ehhez az Istennek. Az ember tényleg már mindent tud, gyárt, előállít, gént manipulál, már a gyerek nemét is megválaszthatja. Degeszre keresheti magát. De az, hogy lesz-e idén is kenyér, az egyedül az Isten kezében van. Ezt a hatalmat nem adta át. Bizonyos módszerekkel már azt is tudjuk befolyásolni, hogy essen-e az eső, vagy ne essen. De a szeleknek ő parancsol. Csak az ő kezében van, hogy elfagy-e a termés, elveri-e a jég, vagy aszály sújtja-e. De miért van ez így? Mert mint teremtmények mi az Úrtól függünk. Elpusztulunk az ő gondoskodása nélkül. A kenyérkérdés nem a mi kezünkben van, még csak nem is a munkáltatónk kezében. Az, hogy egyáltalán van-e munkánk, azt is Isten tartja kézben. A mindennapi kenyér az ő mindennapi gondoskodásának a jele. akkor hogy merjük egyáltalán a mi kenyerünknek mondani? Calvin azt írja, hogy abból, hogy a mi kenyerünkről van szó, még jobban kitűnik az Isten jósága, melynél fogva milyenké teszi azt, amihez semmilyen jussunk nem volna. Az Isten ajándékaként kapjuk, még ha teljességgel úgy látszik is, hogy a magunk ügyességével és szorgalmával kerestük meg, és saját kezünkkel teremtettük elő. De ha az Isten kérés nélkül is adja mindenkinek, akkor miért kell kérnünk? Mert ez különböztet meg bennünket a világtól. Mert azzal, hogy az Istentől kérünk mindent, elismerjük az ő hatalmát, hogy ő Úr, és ahogy a Heidelbergi K.T. mondja, ő az egyedüli forrása minden jónak, és az ő gondoskodása nélkül a mi munkánk teljesen haszontalan. Temetéseken, keresztelőkön látjuk, hogy a mi atyánkot szinte mindenki mondja. Persze ma már egyre kevesebben. De ez Isten népének az imádsága, ami noha kérések fogalmazódnak meg benne, egy hitvallás. Testvérek, röviden szeretnék kitérni arra, hogy mi a magyarázata annak, hogy a két evangéliumban közölt úri imádság némileg eltér egymástól. Máténál azt olvassuk, hogy add meg nékünk ma, Lukácsnál pedig add meg nékünk naponként. Mi az oka ennek? Az eredeti görögben az epiusios szó, a mindennapi, egy olyan szó, ami az egész Szentírásban csak itt fordul elő, és ezért az értelmezése nagyon nehéz. Abban megegyeztek a Biblia tudósok, hogy a jelentése szükséges, egzisztenciális, az élet szempontjából nélkülözhetetlen. De az időre vonatkoztatva jelentheti az adott napra valót, vagyis a mai napit, és jelentheti a holnapi napra valót is. Ravasz László értelmezése szerint az imádkozó itt azt kéri, hogy ezt a nélkülözhetetlen egy napra való minimumot Isten adja meg ma, holnapra, hogy az éjszaka nyugodt legyen. Tehát leginkább így lehetne fordítani, hogy a mi holnapi kenyerünket add meg nekünk ma, hozzátéve naponként. Más fejtegetés szerint ez a szó a katona egy napi élelmiszer adagját jelentette, amit mindig az előző napon kapott meg. De ezzel a kéréssel nem csak a holnapi kenyeret, hanem egyúttal a holnapi napot is kéri az imádkozó. Ez tehát nem hosszú távú kérés. Emlékezhetünk a kivonulásra, amikor az Isten napról napra gondoskodott az ígéret földjére zarándokoló népről, de megtiltotta, hogy több napra valót gyűjtsön. Ez a kérés arra tanít, hogy ne halmozzunk, ne éljünk fényűző, pazarló életet, hanem legyünk mértékletesek. Mert a jó mód nagy veszélyforrás a mi lelkünkre nézve, mert az könnyen elbizakodottsághoz vezet, mintha én szereztem volna. Ismerős ez nekünk, testvérek, hogyha valamiből több van nekünk, mint másnak, akkor kihúzzuk magunkat. Akár anyagiakban, akár szellemiekben, de még lelkiekben is. Az ördög egyik fegyvere az elbizakodottság, aki elfeledteti velünk, hogy mit van, amit nem kaptál volna. A keresztjének Isten mai népe is vándorló nép, amely az igazi, végső cél felé halad, és nem itt rendezkedik be végérvényesen. Ez az imádság a bizalomról szól, mert tudom, hogy aki ma megadta mindazt, ami szükséges, az holnap sem feledkezik el rólam. Jézus az utolsó beszédében megkérdi a tanítványokat, hogy amikor elküldtelek benneteket erszény, táska, saru nélkül, volt-e valamiben fogyatkozásotok? És a bizonyságok fellege vesz minket körül, mert sokan el tudjuk mondani, sokan elmondhatják, hogy nem volt. Talán valamennyien elmondhatjuk visszanézve, hogy minden, amink volt, elég volt, sőt, bőséges volt. Sokan el tudjuk mondani, hogy hogy lett pénz, amikor nem számítottunk rá, hogy lett a kevés is elég. És más vonatkozásban is elmondhatjuk, hogy hogy lett valóság az Isten ígérete, hogy adott békességet gyászban, kiutat a kiúttalannak látszó helyzetekből. Édesanyaként beszélhetek arról, és sokan beszélhetnénk arról, hogy hogy kaptunk meg mindent, feljebb, mint azt gondoltuk volna, és messze feljebb, mint azt érdemeltük. Csodákat éltünk át, és élveztük az Úr napról napra való gondoskodását. Ruházta a gyermekeinket, és semmiben nem szenvedtünk hiányt. Egyszer a kerületünkben a Vörös Kereszt a nagycsaládosoknak csomagot osztogatott, és mi is kaptunk egy hatalmas élelmiszercsomagot. És az egyik gyerekem döbbenten kérdezte, hogy mi rászorulók vagyunk. Kérdeztem, hogy te annak érzed magad? Mondta, hogy nem. Akkor nem vagyunk rászorulók, mondtam. Amikor apósom 20 évesen megtért, az első megértett igék egyike ez volt. Nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, magzatja pedig kenyérkéregetővé. Sokszor elmondta ezt nekünk, és ez a bizonyosság, bizalom, megelégedettség járta át az egész életét. Az úri imádság erre az életszemléletre tanít, amit ma olyan kevesen mondhatnak a magukénak. Ez az elégedettség, a megelégedés. Azt írja Pál, hogy nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel. Az Isten a javakat nem egyformán osztja ki. Ő tudja, hogy mi illik hozzánk, mi van ránk szabva, mivel tudunk jól élni és az ő közelében maradni. És nehéz megmondani, hogy ki gazdag és ki a szegény, hisz nagyok az eltérések a világ különböző pontjain, és országonként is más jelent a szegénység és a gazdagság. Van, ahol már az is gazdagnak számít, aki tiszta vízhez jut. Seneca, görög filozófus, azt mondta, hogy nem az a szegény, akinek kevese van, hanem aki többet kíván. Az áldás jele nem a sok, hanem az elég. Testvérek, az a kérdés, hogy mi elégedettek vagyunk-e mindazzal, ahogy az Úr velünk bánik. Nincs keserűség a szívünkben, hogy másnak jobb, másnak több van. És most nem a világról beszélek, hanem magunkról. Nem éreztük azt, hogy a testvérünk többet kapott, mint mi. Szebb lakása van, különb a gyereke, különb a házastársa. Elégedettek vagyunk a pénzünkkel, a körülményeinkkel, a lehetőségeinkkel, amit az Úr adott. Mennyi panasz hagyta már el a szánkat, mintha ő gyenge lenne, mintha nem állna módjában nekünk mindent megadni. Amerikában talán a legjelentősebb családi és közösségi ünnep a hálaadás napja. Annyi pogány szokást vettünk már át más nemzetektől, amihez semmi közünk. Érdekes módon a hálaadás ünnepe nem szivárgott be a kultúránkba. A mi szívünkben mi van? Hála vagy elégedettség? Há vagy elégedetlenség? Olyan jó volt egyszer meglátnom, hogy ami nincs, az miért nincs. Például nagyon vágytam egy filagóriára, de sose lett. Aztán, amikor nagyon beteg voltam, és ott voltam a mezgyén, akkor megköszöntem az Úrnak, hogy nem volt, mert olyan nehezen tudnám itt hagyni. Testvérek, minket a mi hiányaink is gazdagítanak. Minden felismerésünk, ami az Úrhoz visz közelebb, azt erősíti bennünk, hogy kibeszélhetetlenül gazdagok vagyunk. És ennek semmi köze ahhoz, hogy mi a vacsoránk, vagy milyen ruhára telik. Ha az Úr a miénk, akkor minden a miénk. Amikor ott feküdtem a kórházban, és ment a transzfúzió, a Filippi levelet olvastam. Pál köszönetet mond a gyülekezet gondoskodásáért, miközben a kivégzését várja. És írja, hogy mindenem megvan. És ugyanezt éreztem. Nem tudtam, hogy megérem-e a másnapot, de boldog voltam, mert tudtam, hogy mindenem megvan, sőt, bővölködöm. Az örökké valóságot Jézussal fogom tölteni. És ehhez képest mindegy, hogy van-e filagória vagy nincs, minden az enyém. De vajon ez a bizonyosság, hogy Isten, ami gondoskodó édesatyánk, mennyire őriz meg bennünket az aggódástól? A tegnap tapasztalata erőforrás-e a mai napra? Elegendő-e szembenézni a holnappal, a háborúval, az inflációval, a rezsiszámlával? Vajon elegendő-e arra, hogy legyőzze a félelmünket? Testvérek, azt kell mondanunk, hogy a régi csodák ma nem tartanak meg. A megtapasztalásaink nem adnak erőt a nehéz napokon. A mi hitetlenségünk gyakran felülemelkedik a hitünkön. Akkor mi segít, ha a gondjaink óriási hegyként tornyosulnak előttünk? Amikor nehéz, de az is lehet, hogy a neheze még hátra van. Az, testvérek, hogy akihez tegnap oda mentem, ahhoz ma is oda mehetek. Micsoda isteni logika és bölcsesség. Azért ad egy napra valót táplálékból, erőből, mindenből, hogy holnap is oda menjek ő hozzá. Mert ebben van az én megmaradásom és a mi megmaradásunk. Ő hozzá, aki erősebb és nagyobb, mint a mi gondjaink. Akiről azt mondja a Zsoltáríró, hogy Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Meg azt, hogy a seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Miért mondja ezt a zsoltáros? Azért, hogy önmagát bátorítsa. Mert valamennyien, akik tegnap csodákat éltünk át, ma bátorításra szorulunk. Igen, itt a háború, az árak az egekben, a megtakarításaink lassan elolvadnak, de mi most is drágábbak vagyunk sok verebecskénél. És gazdasági válság idején sem rövidül meg az Úr keze, és megsegíti az övéit reggelre kelve, ami azt jelenti, hogy nem mi leszünk az utolsók, akivel törődik, és ezután is kirendel nekünk mindent, amire szükségünk van. Velünk semmi rossz nem történhet. Ha szűk esztendők jönnek is, az is gazdagító lesz, mert az Úrhoz visz bennünket közel. Talán jobban, mint eddig. És a hívők talán összefognak jobban, mint eddig. A kenyérkérdés ma sokkal izgalmasabb kérdés, mint az életünk során bármikor. Legalábbis a háború után születettek, ezt mondhatják. Most talán új értelmet nyert ez az imádság, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És ez az imádság most újra közösségi imádságá válhat. Mert az, hogy én miből fizetem ki a számlát, az talán magánügy. De hogy a gyülekezetem miből fizeti ki, az már mindnyájunk ügye. A mi atyánk nem azért közösségi imádság, mert mindenki tudja, és együtt tudjuk mondani fennhangon, hanem mert a gyülekezet minden tagjáért hangzik. És ha eddig csak a magunk nevében, magunknak kértünk, akkor változzunk ebben. Tanítson meg az Úr túllátni a magunk baján, és bár csak megnyitná az Úr a szívünket és a kezünket a testvéreink felé, hogy ahogy az első gyülekezetet bemutatja az apostol, a hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt, és nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem. De vajon csak a lelki testvérek felé kell megújulnunk? Vagy talán a közvetlen családunk felé is? A zsidó szokás szerint a családfő az étkezés elején megtörte a kenyeret, és szétosztotta az asztaltársak között. Ha az atya ugyanezt a mozdulatot ismétli naponta az ő családjában, Jézus nem csak imádkozni tanít, hanem erre a mozdulatra is tanít. Hisz ezt a mozdulatot, mint házastársak, mint szülők, folyamatosan gyakorolnunk kell. Testvérek, mi gyakoroljuk ezt a mozdulatot? Adni magunkból, adni magunkat, fizikailag is és lelkileg is. Mert az emberek éhesek körülöttünk. Vajon észrevesszük, hogy körülöttünk szükségállapot van? Kedves férfi testvérek, a feleségetek lelki táplálása mennyire fontos nektek? Érzitek, hogy ezért felelősek vagytok? Nekünk, nőknek szükségünk van erre. Tudjuk, hogy mennyit fáradoztok, és hogy minden meglegyen, de a lelkünk erre éhes. És ez a házasságot is táplálja. Amikor egy férj az igéről beszél, a feleség szeretete megsokszorozódik iránta. Kedves asszonytestvérek, a férjünk nem éhes, egy jó szóra, elismerésre. Felnézünk rá, dicsérjük őt, vagy semmi sem jó. Hányszor hívott sétálni, vagy leülni, beszélgetni, de mi nem akartuk. És a gyermekeink sok családban fizikailag sem osztják ki az ételt. Mindenki kotorász a hűtőben, hát ha talál valamit. De a gyermekeink ki vannak éhezve a figyelemre, az ölelésre, arra, hogy válaszoljunk a kérdéseikre. Odaülünk, odaültünk esténként az ágyuk szélére beszélgetni, imádkozni. Csak kiszolgáljuk a velünk egyháztartásban élőket, vagy kipárnázzuk a lelküket. Az Isten a mi lelkünket kipárnázza. Nem csak éppen, hogy eltart, hanem minden jóval ellát bennünket. És az idős szüleink vajon nem éhesek, mert nem nyitjuk rájuk az ajtót, vagy csak beadjuk nekik az ételt, amit megvásároltunk, de nincs időnk meghallgatni őket, mert hosszan beszélnek, és különben is már százszor hallottuk. Nem éhesek kedvességre, köszönetre, simogatásra. És a szomszédaink vajon nem azért tesznek fel keresztkérdéseket, mert éhesek? Nagy áldás, ha valamiben magunkra ismerünk, mert akkor bocsánatot lehet kérni, és meg lehet újulni. Igen, meg lehet újulni az egymásra való odafigyelésben, és az egymás iránti szeretetben. De hogy lehet megújulni? Testvérek, ezt mi nem tudjuk csinálni. Ezt csak kérhetjük, ahogy minden mást, hogy az Úr töltsön be minket az ő szent lelkével, ami túlcsordul és árad, ami nem csak minket elégít meg, hanem a körülöttünk élőket is gazdagítja. Aki beteljesedik Szentlélekkel, annak megnő a szíve, az nem méricskél többé, hanem ad, ahogy ő is kapott. Egy szép régi énekünk egyik sorával fejezem be, legyen ez mindnyájunk imádsága. Újítsd meg rajtunk, hogy legyünk mi néked, isteni képed. Amen.